Portrék az ELTÉ-ről. Szkárosi Endre.
Dr. Szkárosi Endre az Eötvös Loránd Tudományegyetem olasz tanszékének egyetemi docense. Emellett költő, műfordító, kritikus, irodalomtörténész, performer, és ha használhatjuk ezt a szót, intermediális művész. Művészetében ugyanis a hangok, a nyelv, ami nem csak a magyar takarja, a zajok, a zene, a képek, a tér és a színház egyfajta különleges egyveleget alkot egymás mellett élve. Ahogy életéről mesélt nekem, az eddig olyan idegen kifejezések, mint experimentális színház, zajzene, hangköltészet, hangos folyóirat, jelentést és jelentőséget nyertek. De hallgassuk meg a tanárurat magát, hogyan fejlődhetett ilyen szabadon a művészete.
Egy honlapon azt olvastam, hogy ön családi indítatásra lett az, ami vélet, tehát a művészetét eléggé meghatározza a család.
Igen, hát ez egy érdekes általános kérdés, amiben most nem érdemes belemélyedni, hogy tulajdonképpen bármilyen embernek a bármilyen pályájába, ugye hát a család nyilván szerepet játszik minden tekintetben. De itt konkrétan ugye irodalmi vonatkozásban egyrészt az van, hogy hát a szüleim könyvszerető olvasó emberek voltak, kifejezetten közel állt hozzájuk ez az egész dolog, egy kis vágyat, nosztalgiát is éreztek iránta, és a családban pedig anyám testvére, B. Nagy László, ugye akkor egy ismert kritikus irodalmár, illetve filmkritikus volt, egyre inkább filmkritikus aztán, tehát ő életének vagy a tevékenységének az az oldala még jobban kifényesedett akkor. Ő akkor az én fiatal koromban, mondjuk akár 10 éves korom körül, hát egy olyan, alig ismertem, de hát egy ilyen etalon volt, hogy akkor egy profi irodalmár. Azon ritka alkalmakkor, amikor találkoztunk, tehát nálunk járt, ez tényleg ritka volt, viszont annál nagyobb súlyt kapott egy-egy szó, egy-egy elcsipett beszélgetés, amit mondjuk anyámékkal beszélgettek, és akkor abból egy információk, vélemények, hangsúlyok. Illetve a későbbiekben, amikor már úgy kamaszodó fejjel mi magunk is egy-egy szót váltottunk, vagy bizonyos dolgokról, én is bekapcsoltam a beszélgetésbe, akkor nagyon érdekes voltak az esetleges megerősítések, hogy hú, de jó gondolod ezt, meg mit tudom én, szóval ilyen típusú dolgok, vagy jó ízlésed van, én emlékszem ilyenekre, és hát az nagyon beakad egy ember. Azt se tudom, mi az az ízlés igazán, de már beakad, hogy valamire fölfigyel. Tehát ezek nagyon fontos dolgok az ember életében. Később, hát szimbolikusan még fontosabbá vált ez a szál, amikor már ugye elkezdtem eszmélkedni, tehát gimnázium éveim után, alatt után azért már bizonyos levelező kapcsolatban voltunk, már úgy levelező, hogy gyakran járt Összigligetre, és akkor egy-egy levelet váltottunk. Később ebben 20 éves lettem, amikor megbízott azzal, hogy az irodalmi hagyatékát esetleg majd valamikor gondozzam, és én gondolkodás nélkül persze mondtam, hogy jó, és nem gondoltam, hogy ennek hamarosan jelentősége lesz, de hát lehet, mert aztán ezután nem sokra rá végül is meghalt. Úgyhogy beleestem, mint Pilátus a krédóba, egy kezdő egyetemista, első éves, másodéves egyetemista, amint ott van rajta egy nagy felelősség, tájékozódni kell az életműben, az irodalmi viszonyokban. Ez egy a mélyvíz volt, érdekes. De most visszatérve a család indítatáshoz, de hát tulajdonképpen alapvetően szűkebb környezetben ez a háttere. Azután persze ebbe bekapcsolódnak meg külső dolgok, tehát az ember iskolai tanulmányai során, ugye kamaszkorban, akkoriban nagyon sokan írtak. Nem tudom, hogy mai fiataloknál ez hogy van, talán már kisebb az ilyen akaratlan presztízse ezeknek a tevékenységeknek, de akkor nagyon sokan írogattak, verset próbáltak. Mi is csináltuk ezt egy osztálytársam az általános iskolában, de a mi mai fejjel visszagondolva, és érdekes volt, épp a napokban gondoltam bele, hogy mi nagyon sokat jártunk össze, jó barátok voltunk, tehát jártunk bulizni, hülyeskedni, csavarogni, minden. Viszont állandóan írtunk, mutogattuk egymásnak a dolgainkat, együtt írtunk, tehát különböző vers gyakorlatokat csináltunk, kitaláltunk témákat, formákat. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy akaratlanul, ilyen gyerekesen, de tulajdonképpen teljesen mégis professzionálisan valahogy készülöttünk. Na most azután a gimnáziumban szintén elég jó környezetbe sikerült kerülnöm, mert ennek az a jelentősége igazán, hogy szerencsére jó tanáraim voltak végig. A döntő, tehát az életemben a fontos szerepet játszó, vagy fontos tárgyakhoz kapcsolódó tanárok, nem beszélve osztályfőnökökről, mindig szerencsém volt, jók voltak. De önmagában egy tanár, ugye odaadja neki az ember a versét, hogy nézze meg, ez egy ilyen néma dialógus, tehát szegény most mit csinál, hogy megnézi, mond valamit, szóval ez még kevés. Fontos, de kevés. De az, hogy kialakul egy olyan környezet, ahol ezek a fiatal emberkék találkoznak, beszélgetnek, vitatkoznak, felolvasnak, megmutatják egymásnak, megbeszélik. Ez nagyon fontos, és a gimnáziumban volt egy ilyen alkotókör, a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban, nyilván másod is, tehát csak úgy mondom, hogy volt egy alkotókör, ahol nagyon sok hasonló érdeklődésű fiatalember került össze, most akinek valamilyen szempontból a neve bizonyos fokig ismert lehetett átmenetileg vagy tartósan, ezek közül mondjuk ugye gimnáziumban Szikora János, Jávor Béla, Tarnóczi Zoltán, és hát mondtam még neveket, de nekünk akkor ez fontos volt, meg visszagondolva ma is fontos, de ezek ismeretlenek lennének. Viszont egy nagyon jó légkör alakult ki, Kovács Endre volt a vezető tanár, hihetetlen legendás tanár már akkor, hagyta, hogy csináljunk, amit akarunk, kijártunk Szentendrére a Görög Kancsóba, vagy a hídvendéglőbe, akkori hídvendéglőbe, a Krúdi által látogatott, most azt hiszem Kéli mama, ugye. Tehát ilyen nagyon életszerűen folytak ezek a dolgok. Hát egy olyan közeg alakult ki, ahol az ember szabadon fejleszgethette a még nem az, hogy nem létező, hanem a még nem tudatosult képességeit. Külön szerencsés történet volt ebben, hogy nem kifejezetten az alkotókörhöz kapcsolódva, és nem is teljes átfedésben, de volt egy irodalmi színpada is a gimnáziumnak, amiben én úgy kerültem bele elsős fejjel, hogy az még egy ilyen drámajátszó irodalmi színpad volt. Elég jó ügyesek készültek, de egy év múlva, amikor az akkori negyedikes rendező Eszenyi Imre kiment, akkor tulajdonképpen a Szikora lett úgy inkább a húzó ember, és aztán együtt ott nagyon sok mindent csináltunk a többi társunkkal együtt, mégpedig elkezdve, hogy mai szemmel azt mondom, tehát visszagondolva, és nagyon érdekes dolgokat csináltunk. Egy olyan úton indultunk el, ami az én költői művészi irodalmi érésemben tartós maradt, akkor még nem tudtam, hogy ez egy olyan irány, ami majd. Az egész tevékenységünk kilépett ebből a drámajátszó színházból, és összművészeti színpadi játékokat csináltunk tulajdonképpen, saját versekből, mi magunk mondtuk, mi csináltuk, mozogtunk, koreográfiákat találtunk ki, bejövés, kimenés, kis jelenet, nagy csoportos jelenetek, mozgás, díszlet, fény, jelmez, tehát mindenféle, úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatom, hogy most már az időtávolából, hogy a korszak Magyarországon talán az egyik első hippi színdarabot hoztuk így létre. Az volt a címe, elég érdekes, talán a címe jellemző lehet, miért feküdt be Bőr Erzsébet a Sodorony Spulni küllői közé. Tehát egy ilyen nagyon ilyen hippi avantgárd típusú játék volt, nagyon hiteles, nagyon jó, szabad, és olyan figyelmet keltett, hogy volt egy ilyen országos színjátszókörök találkozója, és akkor ott előadtuk, hát hogy nyilván mindenki lepetézett, hogy most ez mivel ilyet nem láttak iskolai színpadoktól jellegében. És aztán a visszajövőzás megjött egy-két hét múlva, mert a Magyar Ifjúság nevű politikai hetilapban akkor egy ilyen ledorongoló cikk jelent meg, útkeresés, kérdőjellel, ugye címmel, és az volt a lényeg, hogy hogyan engedhette meg az iskola vezetése, hogy ilyen, nem tudom, rettenetes és rendszerellenes előadás jön létre, tehát ebből lehetett tudni, ha másból nem, hogy jó úton jár. És aztán folytattuk ezt a tevékenységet a következőben, másik darabban, hogy Adi versekből csináltunk hasonlóképpen egy saját előadásban, saját felfogásban, kép, hang, zene, szöveg, együttest, egy nagyon szép kompozíciót, még letisztultabb volt tulajdonképpen, már nem annyira happy, hanem egy sötétebb volt. Sikere is volt, de aztán utána valószínűleg tényleg jó úton jártunk, mert már a harmadik évben aztán az akkori igazgató véget vetett a zenének, hogy úgy mondja. 8. korunkban alapítottuk az első zenekart még az általános iskolában. Ott volt Virág Laci barátom, aki később a Konnektorban is alapítótag volt, például. És azután gimnáziumban szintén zenekaroztunk, akkor ugye nagyon sok iskolai zenekar alakult, úgy tudom ma is egyébként, más jelleggel, de mondjuk ez, tehát akkor ez egy tömeges tevékenység volt, de még ez is hozzátartozik a fiatalkori érésemhez, hogy ez a zenei tájékozódás és élmény, nem csak a csinálásnak, a hallgatásnak az élménye, ugye akkor ez egy nagyon nagy újdonság volt. Akkor úgy hitt, ugye beat zenének nevezték elsősorban, amikor a szórakoztatóipari zene, vagy a addig szórakoztatónak tekintett zene, ez egyszer csak elkezdett új utakon járni, és hát ilyen nagyon nekünk megfelelő ilyen radikális, progresszív, akkor alakult ki az a zene, amit egy ilyen autonóm művészeti ág lett a későbbiekben, ebbe részben, hát mint sok százezeren a világban, hanem millióan, ugye mi is becsatlakoztunk, de lényeg az ugye, hogy kialakult egy olyan autonóm művészet, amelyet nem terhelt még, egy olyan hagyományrendszer, mint az irodalmat, hogy egy fiatalember elkezd irodalomba tájékozódni, akkor kisfiam, hogy is szonettet meg, tanuldál meg a versformákat, meg szóval van egy norma rendszer, nem feltétlenül a külső formákra vonatkozóan, hanem az, hogy mit tekintünk egy versnek. És az nem mindig jó, hogy ilyen hagyomány teher nyomja, tehát megköti jobban a eszmékedésnek a határait. Ugyanígy a zenébe, hogy kisebb az öreszerzős. Hát ezzel mindenki végigküzdött, aki professzionális képzésen ment, tehát zenész barátaim mondjuk zeneakadémián, vagy képzőművészeti főiskolán. Ezzel többé-kevésbé mindenkinek, aki profi képzést kap, meg kellett küzdenie, hogy hát azt mondják, de a kisfiam az így nem lehet festeni, először tanulj meg ezt meg azt, amiben lehet sok érdemleges szempont, de bizonyos értelemben azért be is határolja a képzeletet, tehát itt meg kell jó találni az arányt. Na most a zene esetében, és mondjuk a színpad esetében, amit amatőrként csináltunk, tehát ott csak nem akartunk főiskolások lenni, legalábbis én biztosan nem, tehát ott nem érdekes, hogy ki mit gondol a színházról, meg hogy hogy kell egyébként csinálni, meg nem. Tehát úttörő tud lenni az ember. Ez történt ezzel a zenével világszerte, hogy az úttörők kialakították az első néhány év alatt, egy évtized alatt kialakították a kereteket. Aztán azt már a piac, meg a lemezipar szaladtak utána, és aztán már rátelepedtek, de az első meghatározó években nagyon szabadon alakult. És ez a szabadság nem csak a zenében, hanem az egész kultúrában, ez a lázad, ez a 60-as éveknek ez a feltörekvő radikális, progresszív szelleme, ez nagyon sokat jelentett nekünk, pont a tizenéves fiataloknak, ugye, akkor én 52-es vagyok, tehát pontosan 15 tínédzser voltam, akkor ez rettentő sokat jelentett az egész nemzedékemnek. Tulajdonképpen a családi és mondjuk az ilyen egész gyerekkori indítatás innen ered, még hozzátehetem, hogy az egyetemen is ilyen elég szerencsés környezetben kerültem, egyébként is jogon kezdtem, tehát egy évig jogra jártam, és onnan mentem át aztán a bölcsészkarra, magyar-olasz szakra, tehát nem is rögtön a bölcsészeten kezdtem, meg katona is voltam, tehát közjátékok voltak, amik nem úgy kezdtem, hogy azonnal gimnáziumból bölcsész képzésbe esem bele, ez nagyon jó, hogy így alakult. Viszont az egyetemen, ahol jogi kar is ugye ELTE volt, már akkor az ELTE alkotókörének a munkájába, hát együttléteibe bekapcsolódtam, volt, akkor alapítódott a Jelenlét című lap, Csaplár Vilmos, Szilágyi Ákos már alkotóköri tagok voltak, Vámos Miklós, ő is jogász volt a Miklós, tehát, és ő azt hiszem, talán egyen fölém járt a jogon. Végül is már az alkotókörbe bekerültem, de még nem voltam ilyen bölcsész. Hát most nagyon ironikusan mondom, hogy bölcsész terror alatt, tehát ilyen ezt azon értem, hogy a bölcsészköltők, ők nagyon tudják, hogy hogy kell verset írni. Jogászköltők nem annyira. Na, és akkor itt az alkotókörben ugye volt egy közösség, ahol hát mondjuk visszhangok voltak, olvastuk, láttuk egymás dolgait. Szóval nagyon érdekes dolog volt. Amellett az egyetemen elkezdtem, részt vettem éveken át a Balassi Bálint Szavaló kör munkájában, ami nagyon érdekes volt megint, mert ez részben a színpadhoz is kapcsolódott, amit korábban csináltam, színpadi tapasztalatokhoz, részben a előadói tapasztalatokhoz a saját dolgaimmal kapcsolatban, ami ma már evidens, hogy mindenféle csinálok, de az, hogy egy ilyen viszonylag megmerek állni egy színpadon, mondjuk megmertem gimnáziumban is, tehát nem volt ilyen prób, de mégis az, hogy megmerek állni színpadon, és akkor elő tudom adni, meg illeszkedem, kijövök, bemegyek, figyelünk egymásra. Olyan fajta rutint és képzettséget is adott bizonyos fokig, amit aztán nagyon nagy hasznát adtam költőként, amikor a saját dolgaimat részben előadtam, illetve egyre inkább alkottam. Mert az előadó művészet az egy picit azért alkotó művészet, még hagyományos formájában is, de különösen, hogyha úgy használja az ember, hogy kreatívan, akkor az már nem is igazán előadó művészet, hanem a helyszínen létrehozott alkotás, még akkor is, ha el van tervezve előre. Tulajdonképpen hát ez is egy olyan munkafolyamat és közösség és közeg volt, ahol nagyon sok emberrel találkozik az ember, sok emberrel dolgozik együtt. Hát például itt a Szavalókörben ugye fél évenként csináltunk általában egy műsort, Kassák műsor, Majakovszki, Janusz Pannonius, Csokonai, Radnóti, Balassi Bálint, Adi, szóval mindig volt valami Burns és itt van. És akkor olyan, hogy ott mit tudom én, mondjuk a Börnszesről jut eszembe, hogy hát azt nem tudom, rendezte egy ma már nem annyira ismert szegedi rendező, viszont a Jancsó Adrián mondott egy ilyen nagyobb költemény. És akkor úgy hallottam egy profi előadó művész, hogy nyomta vérből, baromi jól, és akkor hú, hát ott mellette voltunk mi. Vagy Novák János barátom például, aki ma ugye a Kolibriról teljes joggal nagyon ismert, ővel kezdetektől fogva találkoztunk ilyen még a színházi kutatások körül, mi az egyetem alatt ezt el is felejtettem mondani, csináltunk egy nagyon érdekes experimentális színházat, aminek az volt a neve, hogy Brobó B-vel. Tehát Brobó, Szikora Jánossal alapítottuk, egy év múlva Márta István csatlakozott hozzá, tehát mondjuk az ismertebb nevek, de zeneszerzők még voltak, Kossodi László, Kontra Zoltán, mások. És egy nagyon érdekes színházat csináltunk, egyébként nagyon progresszív, nagyon, teljesen olyan, mint a ma csinálnék. Olyan volt, mint a ma egy performance csinálnánk, csak akkor hát mondjuk experimentális színház volt. Ugyanaz volt, hogy hang, kép, szöveg, gesztus, tehát egy ilyen nem előadó, és nem drámajátszó, és nem tudom milyen színház, hanem tudom, egy élő alkotó folyamat. Hát innen ismertem még a Novák Jánost, mert a Jánosék gyakran zenéltek velünk. Nem volt a színház tagja a János, de gyakran zenéltünk. És akkor, mit tudom én, például ő rendezett egy Adi műsort, és ő hozta az Adi megzenésítéseit. Tehát a Kaláka együttessel ott találkozunk, akik akkor alakultak, nem régen. És több műsorban dolgoztunk együtt, úgyhogy ők adták a zenét, mi a verset, Csokonai műsorban, talán a Burns-me is, és másutt is. Tehát olyan tulajdonképpen ismerettségek, barátságok szövődnek, amelyek aztán 30 év át, vagy 30 év múlva újra bejöhet, és kapcsolat. És akkor hát azt még nem is mondtam, hogy abban a szerencsében is lehetett részünk és részem, és az tényleg mondjuk fontos is volt, hogy például a Latinovics Zoltán két előadásunkat rendezte, 74-ben a Radnótit, 76-ban a Balassit, nem sokkal a halála előtt már. De nem is ott ismertem meg, mert az fantasztikus volt egyébként vele dolgozni, minden szempontból, mint rendezővel, de nem is úgy ismertem meg közvetlenül, hanem még korábban volt egy Majakovszki műsorunk, ahol a Surányi Ibolya meghívta, hogy mondja el a Levélmérnök barátomnak című verset, ami egy dolog, de a másik dolog az, hogy nekem kellett a Nadrágban járó felhőt elmondanom, ezt a híres avangárd korai Majakovszki verset, és pont úgy jött ki a dramaturgia, a szerkesztés, hogy én jöttem a Latinovics utána. Most ez ugye előre nem a legjobb pozíció, bár. És hát nagyon érdekes volt, mert ugye bejött a Latinovics a előadásra, még hát csak ugye a színházba, fekete nadrágba, piros intbe, tehát rögtön jól öltözött hozzá egy ilyen konstruktivista történeti avantgárd színvilágban. Beült az öltözőbe, nem is volt hely, csak a műszaknak a szobájába ültették be, és ott láttam, hogy behúzták az ajtót, de félig nyitva volt, szépen olvasta el a verset. Valószínűleg akkor látta először, de nagyon alaposan végigolvasta. Láttam, hogy nagyon, hogy akkor úgy csak egyedül volt a papírra, szóval semmi. És akkor elolvasta, és hát nem tudtuk, mi lesz. Aztán egyszerűen csak kiment a színpadra, kezében ezzel a több oldalas verssel. És akkor ebben mondta a saját szokásos stílusában, hogy levélmérnök barátomhoz. És akkor van egy motto, amit a Majakovszki odaírt a vers elé, hogy fényt ide fényt, és utána jön a vers. És akkor valószínűleg egy kicsit sötét lehetett, ugye, mert színes világítás minden, és akkor a Latinovics elkezdte ütni a papírt, és ordítani torka szakadtából, hogy fényt ide fényt. És akkor valószínűleg belöktek egy csomó reflektort, megijedtek, nem tudták, hogy mi van. És akkor elkezdte ordítani a verset, de hihetetlenül mondta, mert egy ilyen nagyon erős, kemény, elkeseredett vers, és ordította végig, és hát ott a saját magunknak is, meg a nézőknek is lehetett érezni, hogy a levegő futkározik keresztül a hátán az embereknek. Tehát, és akkor ő ezt elmentek ki, mert hat tapsvihar, és akkor jöttem be én. Nagyon járok felőle. De jó volt, szóval jó sikerült, úgyhogy nagyon pozitív élmény ez nekem. Sikerült nekem is megoldanom a feladatot. Na most ilyen közegbe kerülni nagy szerencse. Az is egy kérdés, hogy talán ki mit tud a találkozásaiból, a inspirációiból kihozni. Tehát gyakorlatilag most elég jól elkanyarogtam magának itt a családtól egészen az egyetemi évekig, mondjuk így a tanuló évekig. Persze hát mondhatom, hogy a tanuló évek tulajdonképpen hosszabbak, illetve bizonyos értelemben mindmáig tartanak, de mondjuk azért mégiscsak ezt az elsődleges, mondjuk azt, amíg az ember lábára áll legalább jelképesen, tehát elkezd dolgozni valahol. Hát addig ez körülbelül így alakul.
Az egyetem után ezeknek a művészeteknek az együttélése hogy tudott működni? Tehát zene, irodalom, hang, kép,
tér. Igen, ez egy érdekes kérdés. Érdekes kérdés, mert ugye gimnáziumban ugye csináltam a zenekart, csináltuk a színpadot, ettől függetlenül az alkotókört is írás, a barátkozást, a tanulást, a bulizást, tehát most csak a művészetre gondolok, a zene, a színház és az írás, tehát ez három dolog, ami együtt volt a tanuláson és az egyéb dolgokon kívül. És emlékszem, hogy apám mindig mondta, hogy fiacskám, szétszórod magad, szóval úgy aggódott érte, hogy úgy több mindenféle dolgot csinálok, de hogy nem koncentrálok egyre esetleg. Tólag persze én ezt tudom, hogy nem véletlenül csináltam én ezt így, mert ezek nem igazán különálló dolgok, hanem összetartoznak egy érdeklődésbe, egy formálódásba. Tulajdonképpen ugye az egyetem alatt is folyt ez a dolog, mert a színházat csináltuk, a szavalókört csináltam, ezek azért összművészeti dolgok, az írást is csináltam, mondjuk a zene akkor színházal együtt, tehát már csak úgy, hogy felhasználtuk a zenét, de mondjuk effektíve nem zenéltem, vagy legalábbis nagyrészt nem, de minden esetre az egyetemi évek alatt van az, és lehet, hogy ez másoknál is így van, hogy egy kicsit az irodalmi tevékenység előtérbe került. Részben azt hiszem minden, mondjuk bármilyen avantgárd vagy műfaj közi művészettel foglalkozó író, költő, művész talán átesik ilyenen, hogy egy bizonyos pályán hát kénytelen vagy muszáj neki, meg nem is olyan rosszul, hogy valami fajta professzionális identitást kialakítson, amit kívülről is elfogadnak. Tehát, hogy ő nem azért csinál mindenfélét, mert egyiket se tudja, hanem azért csinál mindenfélét, mert az érdekli, és tulajdonképpen bármelyiket képes, hogyha rá megcsinálja. És akkor hát ilyen módon, mondjuk én kezdettől fogva, ugye tudom, mert versíróként, tehát verseket írtam, helyesen meg prózát, de ezt abbahagytam egy idő után, és akkor hát ír az ember, megpróbál publikálni, ide megy, oda megy, felolvasó esteken vesz részt, és így tovább. És akkor hát elég szerencsés módon alakult, de ez az irodalmi dolog erősebb volt. A színházi tevékenységünk egy idő után véget ért, ezt nem lehet sokáig csinálni, az olyan, mint egy zenekar. Hogy 2-3 évig együtt tudnak dolgozni emberek, aztán utána már nagyon nehéz, hát aztán szétrázódik, másfele mennek az emberek. Ezek voltak mondjuk így ez a professzionális érésnek az évei, amikor egy kicsit ez az összművészeti aspektus talán takaréklángon volt. Nem véletlen egyébként, hogy ez a 70-es évek második fele, amikor ez az első nagy avantgárd hullám, ami Magyarországon is a 60-as évek második felében megjelent, és a 70-es évek elején, első derekán, 73-74 felé kifejezetten lenyomták, letörték. Ismert példára Galántai György barátom, akivel szintén egyetemi éveim alatt találkoztunk egész egyszer sok mindenért, Brubolos a színház miatt is. Ugye akkor csinálta a Balatonboglári Kápolta tárlatot, akkor hozta fel, ami 3-4 évig az akkori hivatalos, intézményes, egyedül létező kulturális intézményrendszeren kívüli első független önálló, és hatalom általán onnan fenyegetett és elnyomni próbált, helye volt. Balatonboglári Kápolna. És az 74-ben aztán végül sikerült felszámolni ilyen. Végül is akkor már jogi. Tehát az akkor a jogi eszköz azt jelentette, hogy börtön. Tehát nem az, hogy polgári per, nem került börtönbe, de Gyuri, de szóval az veszélyes volt akkor. Hát így a 70-es évek második felében apály volt. Sokan akkor külföldre kerültek az ilyen avantgárd gyerekek közül, a Szent Jobbi Tamás, a Halász Péterék, ugye ismert nevek, hát mások lementek a föld alá, már idézőjelben, mint a Galántai Gyuri, tehát, vagy egy később ismerté vált mondása, ugye lemerültek és bekkeltek. Tehát akkor ez egy apályos időszak volt, tehát ez is közrejátszhatott. És akkor szerencsés módon 77-ben végeztem az egyetemen, és 78-ban, amikor állást találtam, akkor nagyon szerencsés módon a Mozgóvilág című folyóirathoz kerültem, amely 75 decemberében indult, tehát éppen, hogy frissiben indult, mint folyóirat. Éves antológiaként korábban volt, az egy másik történet, tehát gyakorlatilag egy újonnan indult képzőművészeti, zenei, nem tudom, művészeti, költészeti, kritikai, színházi, mindenféle rovattal rendelkező folyóirat volt, tehát egy nagyon korszerű folyóirat, és hát oda kerültem a szerkesztőségbe. Mondjuk ebben persze részben az is szerepet játszott talán a szerencsés érkezésemen kívül, tehát hogy akkor fejeztem be az egyetemet, hogy akkor kezdtem el publikálni, de hogy elkezdtem publikálni már korábban ugye kritikusként, recenziókat, kritikákat, elkezdtek megjelenni a verseim, publicisztikai írásokat is írtam, tehát úgy irodalmon belül is úgy viszonylag egy ilyen mozgékonyabb ember voltam, és az úgy szerkesztőnek jó, tehát úgy ez azért szerepet játszhatott ebben. És hát ez megint egy olyan iskola volt, hogy szerkesztőségbe kerülni, a Veres Miklós volt a főszerkesztő, Kulin Ferenc, Berkovics György, Szabados Árpád, Dárnok Zoltán, Jankovics József, és sorolhatnám a neveket itt most. Tehát egy olyan közegbe kerültem, ami hát isteni volt, és mint munkatapasztalat is nagyon jó volt ott, megtanulni, dolgozni, nagyon sokat tanultam, és hát emberi tapasztalatként is egy hihetetlen jó társaság alakult ki. Minden hihetetlen jó együttműködésnek vannak nehéz oldalai, mint egy zenekarnak, mint egy színháznak, mint egy bármilyen emberi csoportosulásnak, bár egy lazább, szorosabb. Persze, de hát az, hogy megtanulja az ember, hogy együtt élni surlódásokkal, más nézetekkel, vagy elképzelésekkel. Szóval ez hihetetlen iskola volt. Nagyon jó. És hát végül is ott tudtam dolgozni 83 végéig, amikor ez a szerkesztőség gyakorlatilag a lap akkor megszűnt, ezen a néven folyt aztán tovább egy teljesen más szerkesztőséggel, a takarítónőig és a kézbesítőig bezárólag, ezt nem árt tudni, mindenki elment, és hát az gyakorlatilag egy új folyóirat volt. Ugye a Mozgóvilág szerzői akkor hosszú ideig nem publikáltak, nagyon sokáig nem publikáltak az új lapban. És akkor ez egy nagyon feszült helyzet volt, és akkor úgy próbáltak közvetíteni, hogy hát nem kéne annyira sztrájkolni, szóval ennyire. És akkor az volt a feltétel, kimondott, ki nem mondott feltétel, hogy amennyiben megváltoztatják. Tehát mivel hogy ez tényleg egy új folyóirat, hogy új névvel indítják, akkor nincs olyan bojkott, tehát nincs olyan erős bojkott. De ezt nem voltak hajlandók, hát akkor ugye ez nagyon fontos volt, hogy itt nincs olyan egy nap megszűnik, hát az állam és a párt, és az olyan nincs, nem lehet, hogy valakik csak úgy. Tehát maradtam év. Na mindegy, ez már mondjuk kultúrtörténet is, mint részlet érdekes, ma már ezt kevesen tudják. Tehát ez is egy nagyon jó dolog volt, és akkor azért elkezdte a 70-es évek vége fele, elkezdett a költészetben is, rátaláltam újra a hangra, elkezdett foglalkoztatni, és elkezdtem egyre jobban a hangi aspektusát kidolgozni a költeményeimnek, már azzal, hogy előadtam őket. Hát ugye az ember előadja a versét, az nem egy sima felolvasás, hanem akkor már ott valahogy úgy kell elmondani, hogy értelme legyen, hogy azt elmondom, mert olvasni mindenki tud. Tehát akkor ezzel az erővel ki is osztatom. Ez nem azt jelenti, hogy ott ripacskodni kell, csak az, hogy úgy kell elmondani, hogy az érdekes legyen. És akkor ebből már mindjárt jött, hogy ez a hangi dolog ugye érdekelt, hogy akkor az ember egy esten ott van, és fellép, és elmondja a versét, vagy ne adj Isten, egész estét versestet tart, tehát saját költői estet. Hát akkor meg ott, hogy miután, melyik verset hova, egyikből hogy megyek át a másikba. Közben ugye, hogy előadom, hát akaratlanul most is, hogy beszélünk, ugye gesztikulálok egy kicsit. Tehát akkor ott is tesz az ember mozdulatokat, behajol egy erősebb hang megnyomásánál, vagy suttogátsza. Hiába, hát nem mozdul egy tapot a csevetyeiben, államnak is jelentősége van. Tehát ezt is végül is tudatosan lehet alakítani. Tehát ez is egy része, ez a térbeli dolog. Úgyhogy előbb-utóbb ez a felolvasás előadás tulajdonképpen egy performanszá válik, ugye, ahol lehet használni a hátteret. Az, hogy éppen mi van a színpadon, van-e rajtam kívül más is, az mit csinál, vagy van-e valami fajta díszlet, hát most nem valami színházi díszletre kell gondolni, de mi van ott, vagy csak egy üres fehér fal, vagy látszik az árnyékon, vagy hogy világítjuk be, és az árnyékon ott van a falon, vagy nincs. Tehát itt apró dolgokat nagyon szépen meg lehet csinálni, de beszélve, hogy az sem mindegy, hogy egy farmerba megyek be, egy trikóba, és akkor most ilyen nagyon közvetlen vagyok, meg köznapi, amit én általában nem kedvelek, de mondjuk ez egy a sok lehetőség közül. Vagy olyan ruhába vagyok, meg úgy csinálom a hajamat, meg mit. Tehát aztán ez már tulajdonképpen így, ahogy a hang iránt elkezdtem rá csatlakozni a költészetnek erre a hangi lehetőségére, ami a nyelvben is benne van, hogy mi most itt beszélgetünk, ugye, tehát a nyelvnek is van egy olyan dimenziója, hogy most elég monotonon beszélek, de tulajdonképpen az olasz nyelv ugye sokkal jobban alkalmazza az intonációt, és így tovább. Magának a nyelvhasználatnak is olyan lehetőségei vannak, amit a költészet ki tud aknázni, vagy az alkotóművészet, a zene is. A beszéd, hát az nem. Az legfeljebb, ha indulatban jövünk, akkor egész máshogy beszélünk, mintha nyugodtan. Vagy ha félünk, akkor is máshogy, mint hogyha örülünk. És ezt a költészet, ezeket a dimenziókat, a nyelvnek ezeket a testi, érzéki dimenzióit jó ki tudja használni. Csak ezt kevesen tudják. Hát ilyen módon aztán jött az, hogy de jó, tehát én itt csinálok előadóesteket, én már itt szavalok, használom a gesztusokat, a színpadot, a mindent. Hát miért nem társítjuk zenével? Hát végülis én zenéltem évekig fiatalkoromban, vannak jó művészbarátaim, akik profi zenészek, hát mondom, gyerünk, csináljunk egy olyan esetet, ahol zenekar, csináljunk zenekart. És így jött a Konnektor zenekar, amit 84-ben alapítottunk, Bernát Y. Sándor barátommal, aki festő, képzőművész, akkor egy ismert volt a bizottsági zenekar alapító tagja, aztán Nagy Attila Kristóf nevű fiatal, hát nálam egy tízesen fiatalabb volt, író, később íróként elég ismerté vált az Attila, és egy ismert hát mondjuk így amatőr. Tehát hogy amatőr az azt mondjuk, hogy nem az állami versenyzenekarba jár zenélni, ugye, de valójában profi punkzenész volt, tehát az akkori punkzenekaroknak egy ismert alakja volt. Ő basszusgitározott, és a Virág Laci barátomnak, akit említettem, általános iskolai osztálytársamnak, az első zenekarból, őnek is szóltam, aki viszont meg egy nagyon profi, sokoldalú vendéglátós zenész. Nem, tehát úgy vendéglátós, hogy aki külföldre jártak, tehát nem úgy, hogy jó ebédre szólott a húzzák, hanem hogy ilyen rock, blues, pop, nem tudom milyen zenék, és hajókon játszanak, meg nem tudom, ebből ilyenek, hát ez minden sokan csinálták, ezt ismert emberek közül is. Hát így alakítottuk ki a zenekart, és az első repertoárunk után egy fél év múlva csatlakozott ugye régi barátom Márta István, akivel a színházat csináltuk, ugye a Brobót együtt, és egy 2-3 évig ő is egy nagyon meghatározó jelenléte volt, tehát egy nagyon jó zenei együttműködés alakult ki, sokat koncerteztünk, hát hihetetlen, próbáltunk. Hát ma már ilyetetlennek tűnik, hogy tudtunk ennyi ember, aki minden maga pályáján járta és ismert ember volt, hogy tudtunk mi próbálni hetente kétszer egy koncert előtt mondjuk, vagy mit tudom én. Szóval érdekes dolgok voltak. Nagyon jó együttműködés volt, és mindig is az volt a ösztönös, aztán tudatosult alapelven, hogy együttműködni szuverén emberekkel érdemes. Tehát én az soha nem érdekelt, amikor van egy vezérzseni, mondjuk legyek az akár én, vagy más, vezérzseni, és akkor a többiek ott közreműködnek annak a kialakításában, hát nem. Meg kell küzdeni, az nehéz. Meg kell küzdeni egymással, az elképzeléseinkkel, az emberi karakterünkkel, gyengéinkkel, vagy másfajta erényeinkkel. Tehát nagyon nehéz, megviseli az embert hosszú távon. Viszont olyan dolgok jönnek ki, jöhetnek ki, amikor minden ember beleadja a saját legjobbját, és ami kijön, az olyan, hogy egyik sem tudná egyedül. Ez a zenekar, ugye? Vagy ez a, igen, hát a zenekar a csoport. És amit még elfelejtettem mondani, de ide tartozik, hogy a 70-es évek végén megalapítottuk íróbarátaimmal, íróköltő barátaimmal a Fölös Példány csoportot, amely még irodalmi csoport volt, de határozottan ki akart lépni a hagyományos írásos közlésformák, irodalmi közlésformák közül, és rendszeresen irodalmi koncerteket csináltunk, ami részemről már azt jelentette, hogy akcióverseket adtam elő, zenéltem, énekeltem, ordítottam, suttogtam, mit tudom én, tehát az már nekem úgy kialakult a dolgom, de a többiek is, ha felolvastak is, de bizonyos vizuál, Szilágyi Ákos is csinálta maga hangköltői munkáit, már akkor ezeket a permutációs verseket, nagyon érdekesek és jók voltak, és akkor hát a többiek meg bizonyos helyzetekben előadták, amit előadtak, verseket, szövegeket, hát talán érdemes a neveket megemlíteni, Györe Balázs, Kemencki Judit, Kőbányai János, Temesi Ferenc, Szilágyi Ákos, én alapítottuk a dolgot, Elkazovszki, ugye, ismert képzőművész, illetve Bernát Y. Sándor, ha jól lenne, azt hiszem, nem hagytam ki senkit. Hát elkezdtük az irodalmi koncerteket csinálni, amelyet a Beatrice-vel, az akkor a legjobb formájában levő Beatrice együttesen csináltunk egy pár nagyon érdekes, erős koncertet.
Támadás! Egy-kettő!
Azután a Dimenzióval jön be, akkor Dés László, Másik János, Totó voltak. Jó néhány ilyen estet csináltunk, tehát ebből látszik, hogy már ott is az irodalmi közlésformákból való kilépés, vagy hát annak a kitágítása során megint csak a zenével találkoztunk, csak akkor még a zene az egy másik zenekar volt. A Connectornál 84-ben, amikor megalapítottuk, az már a mi zenekarunk volt. Nem a költő dolgozott együtt a zenekarral, vagy a költőkírók, hanem a költő is a zenekar tagja volt, mint vokalista, mint szövegíró, mint nem tudom mi. Mondjuk, hogy énekes idézőjelben, de hát nem hagyományos értelemben természetesen. A zenészek meg különben zenélnek, de egyébként kiváló képzőművészek, vagy írók, vagy... És akkor onnantól kezdve aztán már nem volt megállás, mert ugyan, hogy megjelent az első kötetem 1981-ben Ismeretlen monológok címmel a Szép Irodalmi Könyvkiadónál. Érdekes, majd egyszer újraolvasom a kötetemet, de szerintem az egy elég jó kötet volt. De a lényeg az, hogy már ott sikerült belecsempésznem. Ugye az 81-ben jelent meg, tehát olyan 79-80 tájékán azt le kellett akkor zárni, ez nem ment olyan gyorsan, hogy mindjárt kinyomják az anyagát, és akkor sikerült belecsempészni, mert hogy akkor jött össze egy pár hangverset, ami persze hát kottaként ment bele, tehát ilyen tipográfiai, grafikai megvalósításban tulajdonképpen képként vagy kottaként került bele magyarázatokkal ezzel azzal, de az, hogy érdekes dolog volt, mert akkor nem igen közölt még senki ilyesmit. És akkor hát innentől kezdve már az volt, hogy írtam, volt a zenekar, vizuális költészeti kiállításokon részt vettem, csináltam vizuális költészeti munkákat is, kiállításokon részt vettem, installációkat, műalkotásokat készítettem, csak hát nyilván nem. Tehát egy művész, vagy egy író, vagy egy költő akkor követi el a hibát, amikor többet akar csinálni, mint amit tud. Tehát azt szoktam mondani, hogy az a lényeg, hogy csak annyi elemet használjon, nyelvet és elemet az ember, amennyi fölött áttekintése van, és amit tud használni. Nem baj, hogyha ez kevés, csak egyel se legyen több a szükségesnél, vagy mint ami oké. Tehát tulajdonképpen csináltam én olyan installációkat, hogy vittem olyan különböző ételeket, főtrist, meg grízt, meg különböző anyagokat, ételanyagokat tettem különböző méretű üvegekbe, és különböző színnel megfestettem őket és formációkat. De most ez egy, hát azt kitesszük, azt mondjuk, hogy ez egy műalkotás, ez egy végeredményben képzőművészeti alkotás, de hát én azt úgy csináltam, mint költő, aki jár a maga útján. Tehát az lett volna baj, hogyha festeni akartam volna egy szép képet, ugye? Hát szóval, tehát ilyet nem szabad eltéveszteni. Vagy hogyha már az ember zenekar csinál, mint költő, akkor ne akarjon szépen énekelni, mert az nem fog menni.
Lehet mindig újítónak lenni?
Azt hiszem, hogy igen, sőt, én úgy gondolom, hogy szükséges is. Ez persze kinek a művészet felfogásától függ, de szerintem kell is, mert különben beleül az ember a saját rutinjába, és a stílusából modor lesz, és aztán modor után meg már unalmas is lesz. Lehet magas színvonalon űzni egy ipart, és azt mondjuk minimum az, hogy legalább magas színvonalon. De azért igazán ez az avantgárd hagyományú művészet felfogás, mert ebben nekem benne vannak szonettek is ebbe a költői később keletkezett köteteimben, vannak zárt formájú hagyományos versek is, nem mondom, hogy ez a jellemző, és ezt csinálom állandóan, mert minek, teljesen fölösleges igazán, de vannak helyzetek, amikor hirtelen egy forma fontossá válik. Hát akkor tudom kezelni. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a rendelkezésre álló nyelvi spektrumok közül a hagyományosat is használom, csak nem zárom levele, hanem amikor, amivel jónak látom, amilyet a helyzet, az adott pillanat, a tér, rendelkezésre álló eszközrendszer kínál, azt kell használni. Na most ilyen formán az újdonság olyan értelemben szerintem azért fontos, hogy az ember saját magát megújítsa időnként. A mondani valója mindig azért egy kicsit új legyen, ez az, hogy ne ismételje igazán magát, még akkor is, hogyha nagyon sokat esetleg ismétel a motivumai közül, az egy más dolog. Hát én azt hiszem most, mint irodalomtörténész, tanár, kritikus, nem tudom, mit mondjak, úgyis úgy érzem, hogy a szimbolizmus és az impressionizmus óta az irodalomban, illetve a festészetben, képzőművészetben, azt hiszem, hogy a haladó vagy progresszív művészetfelfogásnak egyik összetevője az újdonság érték, az, hogy legyen novitás értéke. Messze nem elegendő, tehát egy műalkotás nincs, ami pusztán azért műalkotás, mert hogy újdonságot tartalmaz, nem? Ugyanúgy kellenek a műalkotásra jellemző egyéb összetevők, de szemben egy akadémikusabb, hagyományosabb művészetfelfogással lehet, hogy nem elég bármilyen tökéletes egy műalkotás, hogyha nincs újdonság értéke. Ha nincs benne valami új, valami revelatív, valami, ami hozzásegíti a művészetet, az irodalmat, a költészetet, a saját gondolkodásmódjának, a saját nyelvi készségeinek a megújításához, a fejlődés, fejlesztéséhez. Ugye azt, hogy a meglévő eszközrendszerből új és új lehetőségeket, tereket, kifejezésmódokat nyissünk meg. Tehát a nyelvben is mindig van felfedezni való, persze az életben és a valóságban is. Tehát a művészet ugye hagyományosan a valósággal úgy fut versenyt, hogy a költők, művészek mondjuk hamarabb vesznek észre a valóságban dolgokat. Az már valóság, csak nem mindenki látja. Mert még olyan, hogy csak azok látják meg, akik erre nyitottan kíváncsiak, és mondjuk megvan a készségük hozzá. Tehát van egy olyan nyelvi kapacitásuk, ami mondjuk a úgynevezett hétköznapi emberében nem működik még. Majd 10 év múlva az önnyelvi kapacitásába is belekerül az, ami most még nincs benne. Ezért van az, és ezt nem az avantgárdok találták ki igazán, hanem Rembo. Már azt mondta, hogy a látnok leveleiként elíresült két fiatalkori levelébe, hogy a költőnek egész egyszerűen az, hogy a nyelvet kell teremtenie. És az igazán a 20. századi kísérletező experimentális művészet végig ezen dolgozik többek között. Hogy nyelvet teremtsen, megújítsa a saját nyelvét, gondolkodásmódját, és így tovább. Na most, hogy ez hogy lehet, hogy az ember mindig tudjon újítani, ha fontosnak tartja, vagy úgy gondolja, hát akkor azt hiszem, hogy egész egyszerűen csak lehetőleg erre törekedni kell. Már nem úgy, hogy feltétlenül valami újdonságot találjak, ha nincs, vagy nem találok, hanem úgy, hogy új és új kihívásoknak megpróbálni megfelelni, ha vannak, ha meg nincsenek, akkor nem kell. Tehát az önismétlést el kell kerülni. Tehát amikor az ember csak azért csinál valamit, hogy fönntartsa a renoméját, a hírnevét, ismertségét, hogy ne tűnjön el, mert akkor most 2 évig nem szerepeltem sehol, akkor már kezdenek elfelejteni, mi van? Hát semmi nincs majd. Észrevesznek 5 év múlva újra, vagy nem. Vagy felfedezik, hogy milyen jó volt, amit 10 évvel ezelőtt csináltam, vagy 20-szal. Tehát nem kell ezektől függeni annyira. Na most, aki elkezdi ugye nagyon figyelni arra, tehát a műalkotás folyamán arra kezdek kacsingatni, hogy mi az, aminek mondjuk legalábbis egy kicsit rövidebb távon, vagy ha rövidnél egy picit hosszabb távon sikere van, akkor az elkezd kompromisszumokat kötni, és akkor sikere lesz, meg biztos jól is fogja csinálni a dolgát, de már nem igazán izgalmas. Már akkor egy megélhetést alakít ki, nem feltétlenül anyagi értelemben is és vagy, hanem hát egy ilyen identitást, egy ilyen ismertséget, egyedet.
A közönség az hogy változott? Tehát ezekre az újabb CD-kre ugyanúgy megvan az a közeg, mint a 70-es, 80-as években?
Vagy? Hát ugye itt ez egy érdekes kérdés. Tudnélik, a 70-es, 80-as években, amikor meg lett volna rá a közönség, nem sok, de megvolt az a kialakult több száz fős, alkalmonként, tehát ez változik zenekaronként, eseményenként, mondjuk egy nagyobb alternatív művészeti fesztiválon több ezer megfordultak azért akkor. Tehát egy bizonyos közönség lett volna, viszont nem lehetett CD-t csinálni, nem lehetett videót csinálni, magánalapon valahogy stikába, igen, de szóval nem lehetett megjelentetni ilyet, tehát akkor nem lehetett. Most, amikor már abszolút lehet, azt csinálok, amit akarok, most meg hát az a közönség ugye már szétszélett, és nincsenek meg azok a csatornák, ahol egy-egy ilyen CD-t, egy DVD-t, egy akkorában videót, ugye hát legalább el lehet juttatni, legalább azokhoz, akik, hogy megtalálják, akiket érdekel. Könyveket ugye több száz éve van könyvforgalmazás. Tehát ott végül is ugye nagyon sok könyv, csak névleg van benne a könyvterjesztésben, és nagyon nehéz megtalálni, de van egy olyan hálózat, ahol ezt elvileg egy könyvet be lehet tenni. Na most CD-re, hát arra csak a zenei CD-terjesztés van, az önmagában is rendkívül problematikus, de hát önálluk az ilyen kis szériás, tehát magyarul itt a terjesztés, azzal nem is foglalkozom, mert a terjesztés megoldhatatlan, már a könyveseknek is. De az, hogy létrejön valami, tehát van egy CD-m, ami egy-két helyen elérhető, interneten rá lehet keresni, találkozom emberekkel, akkor cserélünk egymással, kollégákkal, mint egy névjegy, 10 évig hordhatom magammal esetleg. Tehát mindig azt mondtam, hogy az a fontos, hogy a dolgok megszülessenek, alakot öltsenek. Ahhoz képest, hogy most kihez jut el, nagyon fontos, meg hogy kinek, hánynak tetszik, meg hogy van-e erre igény, vagy nincs erre igény, ezek ilyen újságírói kérdésfeltevések voltak régen, az fontos, de teljesen másodlagos. Mert igen, csak akkor lesz rá, ha lesz olyan, amire igény lehet. Uh-huh. Tehát ugye az igényt a produktivitás szüli. Tehát produktivitás nélkül nincs igény. És hát sajnos ilyen szempontból mondjuk az a közönség is mondjuk megszűnt, ugye volt egy viszonylagos kohézió a legkülönbözőbb fogyasztói körök között, most a hagyományos művészeten belül is. Ugye akik színházba szerettek járni, azok járhattak színházba, hagyományosba. Akik koncertre szerettek járni, járhattak koncertre hagyományosra. Akik alternatív vagy popkoncertre, azok is tudtak járni popkoncertre, mert ma volt, még alcsira is, még alternatívra is. De mondjuk performanszokra, meg nem tudom mikre, már csak azok jutottak el a 70-es, 80-as években, akik valahonnan hallottak róla. De mint mondtam, ezek is több százan, több ezen voltak. Most már ilyen csatornák nincsenek, ezek bedugultak, tehát senki nem tudja, hogy mi van. Úgy értem a közönségből, tehát most maga honnan tudja azt, hogy az én Felugosi László barátom, aki már Sárospatakon él évek óta, hogy most éppen mikor, hol, mit fog csinálni. Pedig dolgozik, csinálja a dolgát, tehát ki tud arról? Esetleg én, vagy még néhány. És persze azok, akikhez ez így eljut. De tulajdonképpen azt látom, hogy sokat mozgunk a világba, hogy ez a hálózat, a művészek és a fogyasztói körök egymás közötti hálózat, ez nem egy szervezett hálózat, csak annyi, hogy a sok találkozás, hogy mozgunk, megyünk, hogy ide jönnek művészek, fellépnek, szűk körbe, kevés ember előtt, kis fesztiválon, nagy fesztiválon, mi elmegyünk ide, oda, fellépek itt, ott, amott kapcsolatok születnek, megismerjük egymást, projektekbe bevonjuk egymást, nem csak fesztivál lehet, ez lehet egy kiállítási projekt, amire munkát küld az ember, lehet egy zenei projekt, ahova hangmunkát küld az ember, lehet bármi, ugye? Tehát ez egy és nagyon gazdag hálózata van ennek, nagyon sokan csinálnak ilyet a világban, csak nem tudni róluk, mert nem kerülnek, ez egy másodlagos nyilvánosság, és nem kerül be a hírhálóba, nem kerül be, nem tudunk róla, meglepően sok. Még ma is jó leső érzéssel lepődöm meg, hogy jé, olyan, mint amikor eljut az északi sarkra az ember, és találkozik eszkimók, hogy jé, itt is érnek emberek. Ja, és jé, ők is egészen hasonlítanak rám, csak nem értem a beszédüket. Ugyanilyen, hogy elmegyek bárhol, és látom, hogy ugyanazt, tehát pontosan sokan vannak. Lisszabontól kezdve, mit tudom én, Prágáig, és mondok egy kisebb városban, Olmützig. Vannak emberek, csoportok, akik ezen dolgoznak. És akkor ismerjük egymást, ha valahonnan hallanak, és meghívnak, vagy én hallok róluk, és ajánlani tudom őket, én már nem szervezek, szerveztem sokáig, és oda kerülnek. Tehát tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy ilyen produktivitás van, és ezek előbb-utóbb így vagy úgy találkoznak, de hát ez olyan, mint a föld alatt lenne tulajdonképpen, csak most nem politikailag van föld alatt, hanem mediálisan. Tehát, hogy médiumokra értem, hogy nincs benne az elsődleges média nyilvánosságban. Úgyhogy a közönség ilyen szempontból egy érdekes kérdés tényleg. De igazándiból nincs, így nincs közvetlenül nincs közönség, csak nagyon kicsi. Tehát kevés ember, aki eljut oda, aki tud róla, és éppen ott van. De másodlagosan sokkal nagyobb a közönség, mint gondolnánk.
A tanításban mennyire érvényesülnek ezek a dolgok? Akár művészet, irodalom, zene, hang, újítás.
Azt hiszem, hogy annyiban érvényesülnek, hogy egyrészt az a fajta tapasztalat halmaz és rendszer, amin mondjuk ilyen formán, nem hogy átmentem, annak a birtokába kerültem, az természetesen valamennyire az irodalom és művészet szemléletemet nyilván komplexabbá teszi, vagy nem is komplexabbá, hanem áthatja. És ennél fogva én nagyon mindig is tudatosan, teljesen elválasztottam magamban, tudatosan, meg alkatilag is ilyen vagyok, a saját művészi tevékenységemet, ezt egyetemi és viszonylatban, ezt nem is tudnám megcsinálni, hát aki érdekel, eléri. Viszont az a tapasztalat, aminek a birtokába jutottam, annak a fényében talán egy kicsit merészebben merem megfogalmazni a gondolataimat, mivel van egy közvetlen művészi tapasztalatom is, a világ műalkotás tulajdonának, a műalkotás halmaznak több ezer éve rendelkezésünkre áll, annak az értelmezéseit, a lehetőségeit, a működésmódjait, és ilyen módon mondjuk az olasz irodalomból, vagy a kultúrtörténetből, és mindig igyekeztem azért olyan értelme kontextuálisan tanítani, hogy a művészet a más művészeti ágakra nyitottan, hiszen egy irodalmi műalkotás sokszor jobban kötődik a bizonyos kortárs képzőművészeti vagy zenei dolgokhoz, mint a saját korának más felfogású irodalmi műveihez. Tehát az irodalmi kontextus önmagában nem elég. Szóval van tágasabb is, és akkor azt egy ilyen művelődéstörténeti összehasonlító összefüggésrendszerbe érdemes vizsgálni. Tehát ez így nekem emiatt jól feküdt. A másik az, hogy korban is és térben is persze, hát összehasonlítóan érdemes csinálni. Tehát én ezt már akkor is úgy csináltam, amikor még csak kezdték mondani, hogy komparatisztika, meg összehasonlító. Nem azért, mert olyan zseni vagyok, hanem mert számomra eleve, hát az én művészi saját eszmélésem ilyen volt. Tehát térben, hogy úgy mondjam, földrajzilag térben nyelvileg nyitottan, tehát nem lehet csak egy nemzeti történelmi határon belül vizsgálódni, nem lehet csak egy nyelvi határon belül vizsgálódni. Persze az egy jó dolog, hogy az mindjárt jó kontroll, meg próba is, hogy az ember beszél valamiről, hallja, hogy mikor születnek érdemleges gondolatok benne, tehát nem az ő gondolatai, csak benne születnek esetleg. A tanítás a legjobb tanulás ilyen szempontból is. Nem beszélve arról, hogy hát az ember rá van kényszerítve, hogy azért legalább két leckével a diákjai előtt legyen.
Arra lennék még kíváncsi, hogy a jelen és jövőbeli tervek, munkák.
Ugye egyrészt az van, hogy a költői munkámat szerencsés módon, mondjuk amit eddig csináltam, az sikerült úgy, ahogy néhány verses kötetben, legutóbb 2007-ben, Merülő Monro című kötetemben úgy tárgyiasítani. Tehát megjelent három verses kötetem, mondjuk antológia ez az több is, de mondjuk egy három ilyen alap verses kötet, ami már azért a második kötetemtől, amit Galántai Györggyel együtt csináltam egyébként, és Szellőző művek a címe, és 90-ben jelent meg. Ott már egy ilyen összművészeti nagyon, tehát olyan, hogy a fotók, a dokumentációk, a grafikai alkotások, a tipográfiai felfogású versek, a szövegversek, tehát egy ilyen több rétegű, komplex könyv ez, aminek vizuális és tárgyi érdekessége is van. Tehát abban mondjuk így a költői, vizuális költői munkám koncentrátumát azért mégis tárgyasítani tudtam. Az évek során nagyon sok CD-ben működtem közre, zenekarokkal, angol Towering Inferno zenekarral, akikkel 80-as évek végén találkoztam, és 90-es évek derekán egy Kaddis címben egy nagyon szép lemez jelentettük meg, amely egy gyönyörű munka volt, mert először dolgoztam külföldi zenekarral együtt, és olyan értemben professzionális körülmények között, hogy egy hihetetlen hangszerparkkal, egy hihetetlen kidolgozott zenei és színpadi millióban, illetve hát ugye a lemezfelvétel alkalmával nincs vetítés. A hagyományosan nem, hogy alapvetően eredetileg ez a zenekar instrumentális zenekar volt, nagyon erős vetített, sok-sok vetít, 40 vetítővel és így tovább, tehát képi szólammal, tehát lemezen nincs kép, és úgy kerültem én aztán bele tevőlegesen szöveggel, szövegalkotással és vokális jelenléttel, tehát mondjuk egy úgynevezett énekesi pozícióban. Még annyi az érdekessége itt, megint a nyelvi érdekesség, hogy ugye nem vagyok én olyan profi anglista, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy nem tudom, Byron verseket írtam, ugye? Hanem azt, hogy azért a nyelv, ilyen értem is igaz a nyelvre azt, hogy sokan tudnak kitűnően angolul, de nem tudnak verset írni. A lényeg az megint, hogy az legyen hiteles, amit az ember csinál. Ha háromszóból írsz verset, legyen háromszóból, csak legyen jó. Akkor ne írjál négyből, mert akkor az rossz lesz, ha csak háromat tudsz. Tehát ilyen értelemben nagyon érdekes volt egy ilyen többnyelvű szövegkompozíció, angol, magyar, latin, olasz. Érdekes munka volt. És ugye ez a konnektor utáni időszakban volt körülbelül. Tehát nem váltottal egyik a másikat, sőt koncerteztünk együtt a Connectorral 89-ben, kint voltunk Angliában és Hollandiában, és a Towering Inferno-val koncerteztünk együtt Angliában, több helyt, Londonba, Glasgow-ba, meg Brightonba. Ezek ilyen átfedésben működnek. Azután ugye a Spiritus Noisters zenekarral, a Ladik Katalinnal, Kovács Zsoltal, Sőri Zsoltal csináltunk egy 90-es évek közepén egy experimentális, erősebben zajzenei és szabad improvizációs hangköltészeti együttműködést, amiből szintén jelent meg egy-két kazettánk és 2003-ban egy CD-nk. Gépmadárra című dal, munka, zenei munka, az a Spiritus Noisterrel való együttműködésemet reprezentálná. Itt ugye már jelentkezik ez a zene, zaj, improvizáció, melódia és a többi viszonylatnak a egy ilyen érdekes egybeesése.
Fehéren, mint a hó. Fölött.
tulajdonképpen az ilyen zenekari CD-s dolgokban a zenei, tehát a zenekaros munkáim már azért megjelentek. Készítettem egy reprezentatív hangköltői lemezt Szkárosikon címmel 2002-ben, tehát az mondjuk így a legfontosabb dolgaimat tartalmazza, és hát ez egy egységes kompozíció, egy lemez. Bright az a hangköltői lemezemről van, azt mondani, egy ilyen szóló költői alkotás, tehát nincs benne csak egy az én hangom, amint egy rövid verset elmond, és egy ilyen akusztikai környezet, szélsuhogás, egyebek, illetve szájáltal keltett ilyen fügy meg csattogás, szépen stúdiótechnikával, hogy mit lehet stúdiótechnikából kihozni, és csak a szóló hangból. Egy szép példa, és nyelvileg egy érdekes dolog, mert eredetileg ezt angolul írtam, megint mondom, nem azért, mint olyan fényesen vagy ragyogóan tudnék, ugye Bright angolul, hanem azért, mert a Towering Inferno-val dolgoztunk egy projekten, és ahhoz írtam. Tehát evidensen angolul kellett írni, és később csináltam meg a magyar fordítását, verzióját, és ez együtt szerepel a két hang, ugye, a két szólam, hogy így mondjam, a versen. Tehát ez egy ilyen kétnyelvű vers tulajdonképpen.
So bright, without time, space has died, when it fell apart, it's so gray, without space, my eyes have died. Once I was high.
Na gyerünk már!
Gyerünk már!
Pokor! Come on! Well! Take me. Take me to hell.
Ott nincs.
There's no time.
Ott nincs.
There's no space.
Ott nincs.
There's no light. It's so bright.
És végül az időmozgást választottam, az a 90-es évekről végéről van. Ez pedig egy, talán arra egy ilyen példa, hogy mit lehet megint csak költői módon csinálni. Talán ez egy kicsit olyan egy minimalista mű, összesen három szó van benne. De hogy mégis mit tud a költő kezdeni három szóval, fogalmilag, filozófiailag, ha tetszik, gondolatilag, illetve hogyan tud ez egy olyan akusztikai környezetet, pusztán csak stúdióeszközökkel teremteni, hogy ennek a három elvont fogalomnak, hogy idő, tér és mozgás, ekkor egy olyan akusztikai rezonáns teret szervezzen, amit az egész érzéki jelleget ölt és költői művé válik.
Idő, tér, mozgás,
idő,
tér, mozgás, idő,
tér,
mozgás. Idő, tér,
mozgás.
Idő.
Tehát tulajdonképpen ezzel úgy rendben vagyok, viszont akarok még egy könyvet csinálni mindenképpen, ami a elmúlt 20-25 évben végzett előadott performanszaimat nem csak dokumentálja, hanem költői minőségben, költőileg reprezentálja. Tehát nem csak az, hogy ez volt, az volt, és ide érdekes ott egy fénykép, hanem ezt szeretném szöveggel és képpel egy ilyen könyvet, ez a közeli terveim közé tartozik, illetve ami most dolgozom, az úgynevezett eszmélkedés történeti emlékiratok, ez az alcíme, és ez a főcíme, hogy egy másik ember. Ez pedig egy azért emlékirat, mert nem önéletrajz, nem önéletrajzi regény, és nem is tanulmánykötet, hanem egy eszmélkedés történeti emlékirat, körülbelül amit itt elmeséltem magának, annak a logikája szerint. Tehát, hogy az eszmélkedésem, érésem, formálódásom, identitás kialakításom és a munkám során ugye rengeteg emberrel találkoztam, rengeteg helyzetbe kerültem, rengeteg csoportba voltam, rengeteg mozgásban voltam, rengeteg intézményben voltam, rengeteg fesztiválon voltam, rengeteg helyen voltam, és ezek nem egyesével, nem leltárt, hanem ezek, hogy hogyan alakították az embert, az olyan szempontból is érdekes, és így akarom megírni, nagyja már megvan, hogy ebből a folyamatból mi az a nagyon sok dolog egyébként, ami más számára is érdekes. Egyrészt azért, mert rengetegen vettek részt a saját munkájukon keresztül. Egymás munkáiban rengetegen vettünk részt, tehát ez egy érdekes látószögben egy csomó dolgot és információt ad. Másrészt pedig azért egy csomó olyan kultúrtörténeti folyamatra, tényre, eseményekre, ahhoz kapcsoló tudásra, közlésére ad alkalmat, ami érdekes lett azok számára, akik a 70-es, 80-as évek, 95-ig írom egyelőre meg, ezeknek az évtizedek a kultúrtörténetére kíváncsiak, mert erre azért az írásos, meg ilyen dokumentálható forrás, állítom, hogy a létező információk 10%-a dokumentálható. Tehát én a tőlem kollégáimat, művész kollégáimat is arra, amennyire tőlem tehet inspirálni, hogy tessék megírni, vagy elmondani, mert ebben nagyon nagy információmennyiség van. Na most van ez a két munka, ami előttem van. Néhány éves távlaton belül, előbb-utóbb szeretnék csinálni, kell, hogy csináljak valamifajta futurizmus antológiát és egy futurizmus kézikönyvet vagy monográfiát, mert egyszerűen nincs Magyarországon, az utolsó 60-as években jelent meg Szabó György gondozásában, ez egy nagyon korrekt, tisztességes könyv, de hát már nagyon elavult, 45 éves, sokkal többet tudunk mára futurizmusról, és ugyanakkor úgy látom, hogy sajnos bár lenne, aki megcsinálja, de úgy látom, hogy olyan 10-15 éven belül sajnos nem lesz. Úgyhogy ezt meg úgy félig a kötelességemnek, félig a kedvemnek is érzem. Illetve amit még, amin érdemes elgondolkodni, hogy talán csinálnék valamit a 20. század második felének, a 60-as, 70-es, 50-es, 60-as, 70-es éveknek, főleg a vizuális, legalább az olasz vizuális költészetéről, mert ez nagyon szerteágazott, én most nagyon sok mindent tudok róla, de olyan széles terület, hogy ez már én nem vagyok elég, de mondjuk egy ilyen szűkebb szegmensben, amiről sok tapasztalatom és anyagom is van, azért érdemes ezt a költői poligráfiát. Valaki megfogalmazta egy olasz, Giovanni Fontana olasz művész, hogy poliartista. Tehát, mert van, aki a polipoézia szót használja, polipoézia, tehát, hogy ilyen, ugye a poézia poli. Más azt mondja, hogy ő nem a költő, hanem a poliartista, mert valóban építész, hangköltészetet csinál, performance csinál, vizuális munkákat csinál, artista. Artista hagyományos értelemben úgy azt jelenti, hogy akkor biztos képzőművész, ugye? Hát azután persze még majd nyilván el kell gondolkodniam egy-két lemezem, még lenne hozzá anyagom, meg mondani valóm, de hát az egyszerre ne tervezünk túl sokat, mert meg könyv esetleg, de ne tervezünk egyszerre túl sokat.
Szkárosi Endrét Tódor Zsófia kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.